Néhány tudnivaló Eleuteropolisról. Így hívták később azt a várost, amely a ciprusiak júdeai telepéből fejlődött ki. Sok mindent egészen világosan láttam róla, és még a következőkre emlékszem. Több órányira fekszik Jeruzsálemtől, és mint egy órányira a filiszteus Gázától. Sámson egyszer itt sok filiszteus megölt, és az alkbocsból fakadt forrás nincs messze tőle, de közelebb van a tengerhez. Volt később Eleuteropolisnál egy kútjuk, amit ennek tartottak, de nem maga a forrás volt, csak a vize származott belőle. Sok barlang van itt, ahol az emberek most megtelepedtek. Később tekintélyes helység lett belőle, csak hogy a zsidók Krisztus halála után többször is lerombolták, például az Istvánféle üldözéskor. Merkúriát is ekkor ölték meg, és ekkor rombolták le az Ófel és Betánia közötti települést is. Az emberek innen gyakran jártak be Jeruzsálembe, hogy az utolsó vacsora házában vagy a Betesda fürdő templomában átadják adományaikat, és amikor az utolsó vacsora házát és az Ófelen lévő telepet lerombolták, akkor sok más megtértel együtt Eleuteropolisba költöztek. A lakosok minden rombolás után újra összegyűltek és sokasodtak. Josses Barszabbász, Kleofás felesége Mária második férjétől, Szabbásztól született fiát, Antiochiában szentelték Eleuteropolis püspökévé. Közössége nagyon szétszórtan lakott, őt magát egy üldözésben élő fán feszítették keresztre. Később láttam, hogy a várost a mélyutak és a barlangok fölé építik, úgyhogy pincerendszer alakult ki alatta, és amikor odafön mindent leromboltak, sok ember a püspökkel együtt a föld alá menekült, és az üldözés elmúltával előjöttek. Amikor békesség lett, a helység kivirult, és szép város lett belőle. Minden pontosan és világosan láttam, de elfelejtettem. Június 28-a. Jézus az apostolokkal és néhány tanítvánnyal Betszajdába, az attól északra lévő leprásházba ment, és ott nem gyógyított, hanem csak tanított. Hallgatói között ott voltak a hajós szolgák, és a környék munkásai is. Jézus a kórház előudvarában állt, a tisztátalan betegeket egy árok választotta el, az apostolok, a tanítványok és más hallgatók addig a vonalig közelíthettek, hogy tisztátalanná ne váljanak. Jézus a szombati olvasmányokból a Kórét és Abiront sújtó ítéletről és Sámuel bírói hivataláról való lemondásáról tanított, majd általános oktatást adott a bűnbánatról, a megtérésről, az irgalmasságról, a hitről, az ország közelségéről, és példabeszédeket magyarázott. Láttam, hogy délután Jézus az apostolokkal és a tanítványokkal Kafarnaumban a zsinagógába megy, és több beteget, akik odavitették magukat a zsinagóga elé, arra utasított, hogy másnap Péter város előtti házánál várjanak rá. Még nem érkezett el a szombat befejezésének ideje, és Jézus csak azért jött tanítványaival a zsinagógába, hogy mindenki hallhassa, mit tanít övéinek, és megmutassa, hogy nem fél, és nincs szüksége zúgokban való tanításra. Sok minden tanított, amit külön-külön már elmondott nekik. Arra még emlékszem, hogy óvta a farizeusoktól és a hamis prófétáktól, és éberségre intette őket, elmondta és magyarázta a virrasztó és lusta szolgák példabeszédét. Amikor most Péter az előadás közben kérdezte, hogy ez csak a tanítványoknak szól-e, vagy minden hallgatónak, úgy szólt Péterhez, mintha ő lenne a házigazda, a felügyelő a szolgák fölött, és dicsérte a jó gondnokot, de szigorúan elítélte a rosszat, aki nem teljesítette kötelességét. Erről szó van az evangéliumban, de közel sem olyan bőven, hanem csak a vége. Ebből a tanításból legtöbbet Lukácsnál olvashatunk. Jézus addig tanított, amíg a farizeusok jöttek befejezni a szombatot, és amikor helyet akart nekik adni, egész udvariasak voltak, és mondták, Rabbi, magyarázd az olvasmányokat, és újra oda vezették a tanítószékhez, és eléje adták a tekercseket. Jézus nagyon szépen tanított, többek között Sámuelről, amikor a nép színe előtt az új királynak, Saulnak átadta a bírói hivatalt, és a beszédét úgy magyarázta, hogy az a farizeusoknak új volt és bosszantó. Sámuel leköszönő szavait ugyanis az Atyaisten és küldött fia szavaiként magyarázta, és észrevehették, hogy a megöregedtem és megőszültem szavakkal önmagára mutat. És magyarázata közben, amelyet elfelejtettem, kaptam egy belső magyarázatot is arra, hogy miért ábrázolják az Atya Istent ősz öregemberként. De ez csak egy mellékes gondolat részemről. Tehát ennyit jelent, terhemre vagytok, mindig ismétlitek magatokat, és én örökké itt vagyok. Azt, hogy Sámuel fiai nem voltak igazán jók, Jézus a tanítók és a farizeusok hamis viselkedésére magyarázta. És most Sámuel izraelitáknak föltett kérdéseit. Ezt vagy azt rosszul tettem-e nektek? Isten és a küldötte, a messiás népnek föltett kérdéseiként szólaltatta meg, és tanítása egyre pontosabban ráillett azokra a farizeusokra és tanítókra, akik nem tehettek föl a népnek például ilyen kérdéseket, elnyomtalak-e benneteket? Elvettem-e a jószágotokat? Préseltem-e ki belőletek ajándékokat? Ami a farizeusokat nagyon keményen érintette. Az izraeliták kiáltását királyért, akitől azt várták, hogy úgy kormányozza őket, ahogy a pogány népeket a királyaik, és a bírák elutasítását Jézus egy világi birodalom, egy hatalmas világi király és a messiás hamis várására értelmezte. Az általuk várt országban világi gazdagságban és örömben élhetnek, és messiásuk a bűnöket és szörnyűségeket nem fáradtsággal, szenvedéssel, vezetléssel és elégtétel adással veszi el, hanem szennyükkel és szörnyűségeikkel együtt palástja alá veszi, és még meg is jutalmazza őket a bűneikért. Hogy Sámuel ezek után is imádkozott a népért, és hogy imádságára mennydörgés és eső támadt, Jézus úgy magyarázta, hogy Isten megkönnyörül a jobbakon, és az ő küldötte, akit nem fogadnak el, hanem kitaszítják, mindvégig kérlelni fogja értük az atyát. A kiimádkozott esőt és mennydörgést úgy magyarázta, hogy ezek azok a jelek és csodák, amelyek Isten küldöttét kísérik, és ezek hatására a jobbak megtérnek és fölébrednek. Hogy a királyuk és ők maguk Isten előtt kegyelmet találhatnak, ha Isten előtt járnak, aki nem taszítja el őket magától, úgy magyarázta, hogy az igazak megigazulnak, és kegyelmet találnak a megismerésre. A gonoszoknak azonban Sámuel súlyos ítéletté válik. Ezután áttért Dávidra, és az ő ellen királlyá való fölkenésére, és a jók és rosszak szétválasztására, továbbá Saul és övéi pusztulására. A farizeusoknak a zsinagógában semmi ellenvetése nem volt, mert a nép előtt mindig megszégyenültek és száfolatot kaptak. De eltervezték, hogy Jézust, az apostolokat és a tanítványok egy részét meghívják vacsorára. A vacsora a zsinagóga tanítóinak közeli házában volt, egy nyitott csarnokban, amelyhez kertek és lugasok kapcsolódtak. Vagy 20 farizeus volt jelen. Étkezés előtt egy öreg, gunyoros fickó nagy mosdótálat hozott Jézus elé, és kérdezte, nem akar-e mosdani? És neki meg a körülötte lévőknek az izraeliták törvényéről és régi szent szokásairól beszélt. Jézus azonban elutasította, és mondta, átlátott tréfáján, és nem kért tőle semmiféle vizet, majd fenyegető beszédet tartott a képmutatásuk és a csalásaik ellen. Amikor pedig már az asztalnál voltak, a Sámuel lemondásáról szóló mai tanításáról kezdtek tárgyalni. Azt mondták, hogy a zsinagógában nem volt idejük a válaszra, és most nagy vitát kezdtek róla. Jézus azonban föléjük kerekedett, és olyan mértékben megszégyenítette őket, hogy egészen megdühödtek. Közülük azonban sokan úgy megdöbbentek, és megrendültek, hogy a beszélgetés közben, amelyet ide-oda járkálva folytattak, több mint 12-en elmentek, és így Jézus ellenségeinek a száma a 7 leginkább megátalkodottra apadt. Miközben Jézus a csarnokban járkált, oda jött hozzá a názáreti ifjak egyike, aki oly gyakran gyötörte őt a fölvételéért, és kérdezte, Mester, mit kell tennem, hogy örök életem legyen? És itt következett a Lukács 10. fejezetének 25-től 37. verséig terjedő egész jelenet, és az irgalmas szamaritánusról szóló példabeszéd. A még jelenlévő farizeusok szemrehányást tettek Jézusnak, miért nem vesz föl a tanítványok közé ilyen embereket, akik tanultak, és nem tartják a szájukat, mint az övéi teszik. Újra vádolták a tanítványokat rendetlenséggel, tisztátalansággal, szombati kalásztépéssel, útközbeni gyümölcsszedéssel, szokatlan időben való evéssel, bárdolatlansággal és hasonlókkal. Különösen Pétert vádolták, aki éppen olyan veszekedős és akadékoskodó, mint az apja. Jézus megvédte a tanítványait. Azt is mondta, hogy vigadniuk kell, amíg velük a vőlegény. És amikor a farizeusokat még kemény szavakkal fenyegette, és azok egészen megdühödtek, övéjétől körülvéve elment. Jairus háza felé távozott, a zsinagóga melletti kerteken át, és rátért a Betszajdába vivő útra, és éjfélig egyedül imádkozott, azután anyjához ment. A farizeusok ugyanis előzőleg felbéreltek egy suhancot, aki rájuk támadt, és köveket dobált a tanítványok után. Isten azonban megóvta őket. Ők nem tudták, hová ment Jézus. Június 29-e. Láttam, hogy Jézus egész korán Mária házából, keresztezve a Kafarnaumból Betszajdába vivő utat, észak felé, a vad területre ment a nemrég fölvett tanítványokkal. A tanítóhegy felé tartottak, amelyről Jézus az előző év december 15-én az apostolokat szétküldte. A hely mintegy 3 órányira volt Kafarnaumtól. Az út dombokon és bozótokon vitt át, a Jordán felé pedig legelők voltak, melyeken a karavánok tevéi és szamarai szoktak legelni. Útközben Jézus találkozott Názonnal és néhány más tanítvánnyal, akik a péntek este megtért farizeusokkal együtt ide rejtőztek el. Názon a Naim melletti Tanakhba való volt, és már ott megérintette a farizeus meggyógyítása. A Gabara melletti hegyen hallotta az utolsó tanítást, és ez megrendítette. Úgy tűnik, ő az az ifjú, aki az örökség szétosztásának kérésével jött Jézushoz, ebben azonban nem vagyok biztos. Az apostolok szétküldésének hegye körül több kis helység van. A hegyen jól berendezett, fedeles és árnyékos tanítóhely van. Amikor odafönn tanítás van, a környező helység emberei visznek föl élelmet. A hegy lábánál Jézus odaért egy hosszú kunyhóhoz, amelyben mintegy 10 szegény, köszvényes, egészen megnyomorodott környékbeli beteg feküdt, akikről a pásztorok gondoskodtak. Jézus megállt ezeknél az embereknél, meggyógyította és tanította őket. Ezután egy vad, magányos helyen időztek. Jézus imádkozott, és a tanítványok csoportokra oszolva szintén. Kérték Jézust, hogy tanítsa őket imádkozni. És fölment velük a szétküldés hegyére, és mintegy 30 környékbeli jó ember csatlakozott hozzájuk. Itt tanította meg őket a mi atyánkról. Minden egyes kérést hosszasan magyarázott, közben korábbi példázatokat megismételt. Például, hogy valaki ének idején a barátjánál kenyérért zörget mindaddig, amíg meg nem kapja. Vagy ha a gyermek apjától tojást kér, nem skorpiót nyújt neki, és így tovább, amiket korábban elmondott a kérő imáról, és Isten egészen atyai kapcsolatáról az emberekkel. Minden tanítványnak ugyanazt tanította, és megható igyekezettel és türelemmel sokszor elismételte, hogy mindenről ugyanazt jól megtanulhassák. Jézus ezt az éjszakát övéivel együtt imádságban töltötte a hegyen. Jézus gyakran ismételt tanításait az evangéliumokban összevonják, és egy eseményt, amely egy tanítás első elmondásakor fordult elő, későbbi alkalommal mondják el, és az első alkalomnál meg sem említik. Gyakoriak az olyan tanítások is, amelyeket Jézus különböző helyeken és különböző időpontokban mondott el, például egymás utáni étkezések alkalmával elhangzott farizeusok elleni fenyegető beszédek, ezeket egy étkezésbe vonják össze. Az ilyen alkalmakkor elmondott fő fenyegetések épp úgy, mint a farizeusok mindig azonos szemrehányásai, gyakran ismétlődtek. Jézus ugyanis legtöbbször ugyanazokkal a szavakkal és buzdításokkal tanított, hogy az egyszerű tanítványokat oktassa és megerősítse. Mint ahogyan az egyház is tanít minket a katekizmusban. Ő maradt önmagához, mint az igazság mindig. Mindezen ismétlések és az ismétlődő csodák a rövid kivonatként megírt evangéliumban össze vannak vonva. Ezért gyakran lehetetlen egy evangéliumi történetet fölfödözni abban, amit én látok és hallok. Gyakran hónapok és nagy térbeli távolságok választják el őket egymástól. Az események sorrendjében a legkevésbé rendezett Lukács evangéliuma, aki csak azt jegyezte föl, amit elmondtak neki. János sok mindent helyes sorrendben mond el, de nagy kihagyásokkal. Néha az evangéliumban ez áll, és miközben ez történt, történt a következő, de ez nem mindig jelenti azt, hogy ez következett azután, hanem abban az időben, akkoriban.